A múltkori alkalommal a kegyelemről és megigazulásról volt szó. Ahogy Isten igazzá teszi az embert, vagyis a maga igazi helyére állítja, úgy, ahogy a teremtés rendjében volt. Krisztusban kaptuk ezt a csodálatos nagy kegyelmet. Ez tehát a megigazulás. Isten kegyelme aztán az embert tovább építi, és maga a kegyelem olyan állandó természetfeletti hajlommá lesz az emberben, amely kinyilvánítja az isteni természet ajándékát, amit kaptunk a keresztségben. Isten a kegyelem által véghez viszi bennünk azt, amit megkezdett. Vagyis életünknek a célja és értelme úgy jut el a végéhez, úgy jut el beteljesülésre, hogy ez a kegyelemnek és az ember szabad együttműködésének a műve. A mai napon rátekintünk először is arra, ami ugyancsak a kegyelem műve, és amit érdemnek nevezünk. Mi is az érdem? Talán elég gyakran halljuk ezt a szót, vagy olvasunk róla lelkiségi könyvekben, a szentek érdemei, vagy érdemszerző cselekedet. Ezzel, vagy azzal jó cselekedetekkel érdemet szerzünk Isten előtt. Az érdem rendszerint azt jelenti, hogy egy közösség, egy társadalom viszonozza egy tagjának a cselekedetét. Akár úgy, hogy a jó tett jutalmat viszonoz, a gonosz tett pedig büntetést érdemel. Tehát az érdem ez lehet két irányú, jutalom vagy büntetés. És az embernek az érdemei gyűlni tudnak, tehát akár a jó, illetve a rossz irányba. De hogyha közelebbről megnézzük az érdem szót, kifejezést, meg kell állapítanunk, hogy a szószoros értelmében nincsenek az embernek érdemei. Isten és az ember között ugyanis mérhetetlen egyenlőtlenség van, hiszen mindent Istentől, ami teremtőnktől kapunk. Mégis Isten a mi jó cselekedeteinket komolyan veszi, és komolyan megjutalmazza. Noha, minden mégis őtőle van. Olyan szépen megmutatkozik ez a szentmisében, amikor a pap felajánlja az áldozati adományokat. Ezt a szöveget mondja közben... Felajánljuk neked a kenyeret, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Aztán a bort a hasonló szavakkal ajánlja fel. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Vagyis azt ajánljuk föl, amit Isten bőkezőségéből kaptunk. Isten jóságában azonban mégis úgy veszi, minthogyha ez tisztán tőlünk eredne. Mintha tisztán a mi jóságunknak a gyümölcse lenne. Tulajdonképpen, ami teszünk, és amiből érdemeink fakadnak, az a mi szabad hozzájárulásunk Isten ajándékaihoz, azoknak a fölhasználása, és az Isten tervével való együttműködés. Minden érdemünk forrása Isten előtt Krisztus bennünk élő szeretete. Amikor a szeretetről beszélünk, talán úgy gondolkodunk róla, hogy ez egy erő, vagy egy érzés, vagy akárcsak, hogyha még világosabban is látjuk, és azt mondjuk, hogy a szeretet egy döntés, még akkor is csupán az embernél maradunk. De tudnunk kell, hogy Isten a szeretet. Nincs semmink azon kívül, hogy ő bennünk működik, és ő bennünk él. Amikor valaki képes a szeretetre, akkor Isten élete jelenik meg benne. Krisztusnak bennünk élő szeretete. Éppen Krisztusnak ez a bennünk lévő élete biztosítja cselekedeteink természetfeletti jellegét. És ha valakinek van érdeme, akkor ez Krisztus érdeme. Krisztus érdeme váltott meg minket a bűntől. Egyedül az ő érdemei révén lettünk szabad Isten, szabad gyermekei. És mivel a keresztségben egyesültünk Krisztussal, ezért a mi jó cselekedeteinknek is van érdeme, úgyhogy Krisztussal egyvesítve felajánljuk azokat Istennek. Zárójelben megjegyzem, hogy az ember bármennyire is tevékeny vagy nem tevékeny, úgy értve, hogy aktív, és mindenki szeme előtt éli az életét, vagy éppen elrejtettségben a betegség miatt, vagy más okok miatt érdemeket tud szerezni, hiszen nem az a lényeg, hogy mennyire nyilvános az ő jó tette, hanem az, hogy Krisztussal egyesülve van, és vele együtt ajánlja fel. Így egy olyan beteg is, aki akár éveken keresztül ágyhoz van kötve, csodálatos érdemeket tud felajánlani Istennek, és így az egyházat építeni. A keresztény élet teljességére és a szeretet tökéletességére való hívás mindenkihez szól, aki Krisztusban hisz, és bármi legyen is a rangja vagy az állapota. Tehát az érdemszerzésnek nem az a célja, hogy valamilyen érdemhegyeket gyarapítsuk, hanem mint minden a keresztény életben Istenre irányul, és az ember életének a célja, más szóval az élet teljessége, vagy a tökéletesség, az igazából az, hogy a szeretetben válunk tökéletessé. Ez tehát mindenkihez szól, ez a meghívás. Ennek a lelki fejlődésnek a célja a minél bensőségesebb egyesülés Krisztussal. Ebben az egyesülésben az ember lassan megfeledkezik a saját önző elképzeléseiről. Egyre kevésbé lesznek ezek fontosak számára. Sokkal inkább az lesz a fontos, hogy Istennek mi a terve a világgal, a családommal, a közösségemmel, és az ember egyre inkább ezzel az isteni szándékkal egyesül. És amikor az ember ennek egy olyan fokára jut, ami a szentekre jellemző, akkor beszélünk a keresztény szentségről. Amikor Isten szándékai szinte egy az egyik, mindig teljesen egyeznek az én szándékaimmal. Ez a fajta tökéletesedés a kereszt útján átvezet. Nem tudnánk haladni ezen az úton, hogyha nem vállalnánk lemondásokat, ha nem vállalnánk a lelki harcot. Ehhez a lelki fejlődéshez tartozik az aszkézis, a testünk sanyargatása, amely fokozatosan a békéhez és a megelégedés öröméhez vezetnek. Még egyszer tehát, a lelki fejlődés célja nem az érdemgyűjtés önmagában, hanem az, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk, és Isten szándékai végbe mehessenek, mint ahogy a mi atyánkban is imádkozzuk. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Tulajdonképpen mit is teszünk, amikor ezt mondjuk? Megnyitjuk a lényünket teljes nyíltsággal arra, hogy Isten szándékai minden egyes cselekedetünkben megjelenjenek, hogy egész életünk egyetlen nagy irányba haladjon, ez pedig Isten szándékainak az iránya. Hiszen nincs jobb és nincs szebb annál, amit Isten akar. Bár talán nem is értjük ezt mindig, de akkor is fontos, hogy átadjuk magunkat engedelmességben az Isten által megszabott iránynak, ami talán éppen előjáróink által tárul elénk, vagy az egyház tanítása által. És hogyha ebben az irányban haladunk, akkor biztos nem tévedünk el, és életünk eléri a teljességet, vagyis a szentséget. Még egyszer tehát röviden megismételve a három szót, kifejezést, amit az elmúlt alkalommal és most átvettünk, röviden megismétlem. A megigazulás a bűnök bocsánatát, a megszentelődést és a belső ember újjáalakítását jelenti. A megigazulásunkat Krisztus szenvedése érdemelte ki számunkra. Ezt a keresztség révén kapjuk meg. Az érdem pedig az az Isten erejében megszülető érték, amelyet ő visz bennünk végbe, és amely csak ő által jöhet létre.
Salum me fi.
Egy új cikkkel kezdünk ma, az Egyház az Anya és Tanító címmel. A keresztény ember az egyházban, a megkereszteltek közösségében tölti be hivatását. Nincs tehát olyan, hogy az ember valahol külön, és az egyháztól függetlenül éli a keresztény életét. Az egyház gyakran azonban sokkal több és sokkal mélyebb valóság, mint ahogy azt néhányan elképzelik. Sokkal élőbb és misztikusabb valóság, mint egyszerűen egy szervezet, amely parancsokat és szabályokat bocsát ki. Az egyháztól kapja az keresztény ember Isten igéjét, mely Krisztus törvényét tanítja. Jó megfigyelni tehát ezt a sorrendet már itt az elején, hogy Isten igéjét magát, tehát a Szentírást az egyháztól kapjuk. Elsőben tehát nem az Isten igéje van, hanem az egyház. Természetesen mindenek kiinduló pontja, amikor a keresztény tanítást magyarázzuk, az Isten igéje. Azonban ez az egyház birtokában van, és mint Krisztus teste képes és köteles magyarázni a Szentírást. Továbbá a keresztény ember az egyháztól kapja a szentségek kegyelmét, amelyek fenntartják azon az úton, amelyen elindult. Az egyház ismerteti meg az emberrel a szentség példáit, a maga történetében. Itt a szentekre gondolok, mégpedig Szűz Máriával, a szentek közül is a legtökéletesebbel. Ezeknek az embereknek, a szenteknek hiteles tanúságtételében, akik megélték a szentséget, a keresztény ember felfedezheti a Szentírás igazságát. Felfedezheti azt, hogy az Isten igéje, az egyház tanítása hiteles, és hogy az ő életük a teljességre vezetett. Éppen annak köszönhető, hogy maguk is az Isten igével és a szentségekkel éltek. A keresztény ember miközben éli a világban a maga hivatása szerinti életét, közben minden egyes pillanatban felajánlott áldozatként is létezik. Attól függetlenül, hogy tudomást vesz erről, vagy nem. Minden egyes cselekedete az embernek, mint egy Istennek tetsző ostya jelenhet meg Isten előtt. Ezért olyan nagyon fontos, hogy az ember az eukarisztián keresztül mindig felajánlja magát Istennek, hiszen a legszentebb felajánlás, legszentebb ajándék Istennek az eukarisztia, az oltári szentség. És minden vasárnap ezzel egyesülve az egész életünket Istennek ajánljuk föl. Így maradunk meg Krisztus testének az egységében, amely ebben a világban egy szentségként van jelen. Krisztus teste az egész egyház sok milliárd emberrel együtt egyetlen nagy áldozat Isten előtt, amely egyrészt saját magát, mint Krisztus testét föntartja, és ugyanakkor ez a felajánlott áldozat a világ számára is üdvös. Az egyház, mint az igazság oszlopa és támasza, ahogy a Timóteus levél mondja, az apostoloktól Krisztusnak azt az ünnepélyes parancsát kapta, hogy az üdvösség igazságát hirdesse. Tehát parancsként kapták meg az apostoloktól a tanítványok, és az apostolok pedig Krisztustól kapták meg azt a parancsot, hogy tovább kell adni, hogy hirdetni kell azt az igazságot, amely az embereket kiszabadítja a sötétségből. Az egyház illetékes arra, hogy mindig és mindenütt erkölcsi elveket hirdessen a társadalmi renddel kapcsolatban. Vagyis, hogy véleményt és ítéletet mondjon arról, ami a társadalomban zajlik. Igen, az egyház illetékes társadalmi életben, vagy arról, társadalmi életről kifejezni a véleményét, ami tulajdonképpen a krisztusi tanítás. Egyáltalán bármely emberi dologról illetékes ítéletet mondani, hogyha az az emberi személy alapvető jogait vagy lelke üdvét sérti. Ez a fajta tanítás, ez a krisztusi tanítás rendszerint a hitoktatásban és a prédikáció útján jelenik meg. Így adódik át nemzedékről nemzedékre, lelki pásztorok felügyelete alatt a keresztény erkölcs, mint egy alap lerakata, mi nem más, mint a szabályok és a hitből fakadó parancsok jellegzetes gyűjteménye. Amit az egyház tanít, amiben ezt a hagyományt átadja, az a hitvallás és annak magyarázata. Aztán a mi atyánk imádsága és a 10 parancsolat és annak magyarázata. Ez így van már az egyház kezdeteitől fogva. A pápa és a vele egységben lévő püspökök rendes és egyetemes tanítóhivatala tanítja a híveket az igazságra, amiben hinniük kell, a szeretetre, amit gyakorolniuk kell, és tanítja őket a boldogságra, amit remélniük kell. Tehát ez a három, az egyház tanításnak a három oszlopa. Az igazság, a szeretet és a boldogság. Tulajdonképpen az egész katekizmus erről a háromról szól. Miközben a hitvallást magyarázza, miközben az ember erkölcsi életét tanítja, és miközben akár a végső dolgokról szól. A Krisztus tekintében való részvétel felruházza az egyházat az úgynevezett tévedhetetlenséggel. Milyen messzire terjed ki a tévedhetetlenség? Röviden azt lehetne erre válaszolni, hogy a hit és erkölcs dolgaira. Vagyis tulajdonképpen az egész kinyilatkoztatásra, annak minden elemére, ezeket az egyház tehát tévedhetetlenül tanítja, amikor a püspökök és a pápa egyetértésben kifejezik azt a tanítást. De ugyanakkor az erkölcs dolgaiban is tévedhetetlen, hiszen a kettő egymással szorosan összefügg. Nem lehet a kettőt elválasztani, vagyis a tanítást és az erkölcsöt. Az egyház ugyanakkor a hitünk foglalatától ugyan nem függetlenül, de azon túl jogosan nyilatkozik meg arról is, hogy ki az ember, és hogy mi az ember életének a célja. Maga a teológiai képzés is, mielőtt rátér a hit igazságainak az ismertetésére a hallgatók előtt, először 2 év filozófiai képzésben részesíti őket. Mert igen, az egyháznak a bölcsesség szeretetével, tehát a filozófiával is foglalkoznia kell. Hiszen a legalapvetőbb kérdések csak úgy válaszolhatók meg, hogyha aztán a kinyilatkoztatás adja meg rájuk a választ. De fordítva is igaz, a kinyilatkoztatásról tanulni nem lehet úgy, hogy előbb ne ismernénk a legfontosabb kérdéseket, amit az emberiség kezdettől fogva feltett magában. Az egyház, mint anya és tanító. Az egyházat nem véletlenül nevezik régóta anyaszent egyháznak. Valahol a hívők gyermeki érzéke alakította ki ezt a szép kifejezést, hiszen az egyház anyai gondoskodása révén nyertük el Isten irgalmát. De az egyház, ez a gondos édesanya, elejét is akarja venni bűneinknek, ezért a liturgiában napról napra Isten igével táplál, és kiszolgáltatja az eukarisztiát. Valahogy így az egyház kebelén születik meg az keresztény ember, amikor az egyháztól megkapja a hit ajándékát, vagyis Istentől kapja meg, de az egyházon keresztül. Ez a hitnek az az ajándéka az emberben folyamatosan erősödik, amiközben az egyház szentségei táplálják. Ugyanakkor az egyház, mint anya, egyben tanító is, hiszen egy anyának gondja van arra, hogy gyermekei jó úton maradjanak. Ezért aztán fontos, hogy a következőkben majd az egyház tanításával, parancsaival is foglalkozzunk. Ezek a pozitív törvények azért kötelezőek, hogy biztosítsák a hívek számára a legszükségesebb minimumot. Tehát a 10 parancsolat mellett, itt most az egyház parancsairól van szó, hogy az egyház 5 parancsolataként ismert szabályokról, ezek tehát a legszükségesebb minimumot írják elő az ima szellemében és az erkölcsi erőfeszítésben. Az egyház parancsai tehát a következők, az első, vasárnap és ünnepeken hallgass szentmisét. A második, a bűneidet legalább évente egyszer gyónd meg. Ez egy minimum, de az ember jó, hogyha rendszeresen elmegy gyónni. Ez a parancs a megtérés művét és a keresztség bocsánatát folytató bűnbánat szentsége által biztosítja a felkészülést az eukarisztia fogadására. A harmadik parancs: alázatosan vedd magadhoz teremtődet legalább húsvétkor, vagy más leírásban legalább a húsvéti időben áldozzál. Ez is csak egy minimum. A legjobb, hogyha az ember hetente járul szent áldozáshoz. De hogy minimum egyszer egy évben megtegye ezt, ez az egyház parancsolata. A negyedik parancs, hogy a parancsolt ünnepeket megtartsd. Kiterjeszti a szentmisén való részvétel kötelezettségét azokra nagy ünnepekre, a vasárnapokon kívül, amiket az egyház előír. Aztán az ötödik parancs, hogy a kötelező böjtöt és megtartóztatást tartsd meg. Ez tehát a péntekek húsmentességét jelenti, például a nagybőti megtagadások mértékét szabja meg, de ugyanakkor tudnunk kell megint csak, hogy ez egy minimum, ami minden katolikus kereszténynek a kötelessége. Ezek tehát az egyház parancsai, és ezek teljesítik be a keresztény embernek az életét oly módon, hogy segítenek bekapcsolódni Krisztus testébe, hogy ez valóban élő, és mások számára is üdvösséget közvetítő közösség legyen. Az egyház, mint anya és tanító, úgy van jelen gyermekei számára, hogy legfőképpen a szentségekben és Krisztus tanításán, a szentírás tanításában táplálja őket. Most a nagybőti időben talán éppen erre figyelhetünk, hogy mielőtt találkozunk Krisztussal, és hogy ez a találkozás vele valóságos legyen, szenteljünk időt arra, hogy jobban megismerjük a hitünk tanítását, jobban megismerjük önmagunkat, mint az egyház tagjait, és jobban megismerjük magát az egyházat is, ki anyánk és tanítónk. Fontos ezért, hogy elővegyünk és olvassunk olyan cikkeket, olyan könyveket, amelyek erről szólnak.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.